Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Szent István Rádióban.
Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Egy 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. A Fidesz szerint ez nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti. Eljött az igazság pillanata a migráció kérdésében is, ezzel a címmel tartott napi rendelőtti felszólalást Magyar Péter. A miniszterelnök emlékeztetett, 2024 nyarán migránstábort akartak építeni, és hosszan sorolta, miért nem lehetséges, hogy diáktábort terveztek volna Vitnyét Cseremajorba. 1 milliárd forint ment el erre, de a lebukások után a helyi közösség és politikai erők megakadályozták a beruházást, mondta a kormányfő. Az ellenzék szerint az új kormány végre akarja hajtani a migrációs paktumot. Magyarország eddig mindent megtett, hogy ne legyen bevándorló ország, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely emlékeztetett, a tranzitzónák rendszere jól működött, de az unió bírósága bezáratta, majd napi 1 millió euróra bírságolta hazánkat. A Tisza kormány által idézett dokumentumok épp ennek a tranzitzóna rendszernek a visszavezetéséről szólt volna, hogy ne kapjunk büntetést. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, a Fidesz-KDNP sosem fogadta volna el a migrációs paktumot, minden más hazugság. Szerinte Magyar Péter viszont be fogja engedni a bevándorlókat. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője emlékeztetett, pártja már 2 éve tüntetést szervezett a migránstábor miatt, de szerint a terv megakadályozása a helyi civilek sikere volt. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, jelentette ki a belügyminiszter. Pósai Gábor arról beszélt, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország az utóbbit tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Orbán Anita külügyminiszter a Visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülése alkalmából. A tárcavezető azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án hazánkban megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Vállalnia kell a felelősséget és a következményeket a közmédiánál, aki részt vett a társadalom megosztásában, riogatásában, a sajtóetika szabályainak áthágásában, nyilatkozta a 24.hu portálnak Grósz Judit miniszteri biztos, akinek a feladata lesz a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése. Az esetleges elbocsátásokról addig nem lesz döntés, amíg nem áll fel a közmédia ideglenes vezetése, ami elvégzi a szükséges felmérést. Az új vezetés feladata lesz meghatározni azt is, hogy mennyit lehet spórolni az MTV a költségvetésén, ami idén 165 milliárd forintból gazdálkodik. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján. Ez szerint a 2026-27-es tanévben a tanítási év első napja szeptember 1-e kedd, az utolsó pedig jövő június 18-a péntek, a tanítási napok száma 180, az első fél év január 22-ig tart. Volodymyr Zelenszkij személyesen találkozna Vlagyimir Putyinnal a G7 csúcs találkozó keretében, jelentette be maga az ukrán elnök. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a javasolt találkozóra az Egyesült Államok és az Európai Unió vezetőinek részvételével kerülhet sor. Donald Trump amerikai elnök és Emmanuel Macron francia elnök is ott lesz, tehát európaiak plusz Amerika, ez jó alkalom lenne, hogy mindenki együtt találkozzon, nyilatkozta az ukrán elnök. Újabb szankciókat fogadott el az uniós tagállamokat tömörítő tanács az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben. A büntető intézkedések az orosz hadipari komplexumot, az energiaszektorból származó bevételeket biztosító úgynevezett árnyékflottát, az Oroszország által folytatott hibrid műveletek és dezinformációs kampányok szereplőit, valamint az emberi jogok megsértéséért felelős személyeket és szervezeteket célozzák. A közlemény szerint összesen 34 személyt és 47 szervezetet vettek fel a szankciós listára. Országszerte fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség ezen a héten a Roadpol alkohol és drog elnevezési akció keretében. A hatóságok célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedési balesetek megelőzése. Végül az időjárásról. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a nyugati szél megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Est hangjai.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Vosvári Bernadett zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Birincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A 20 órai sávban a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai híreket követen először Móra Ferenc a Rab emberfiai címírásának 5. részét hallgathatják meg Boromisza Dóra előadásában. Majd Varga Kamil Ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd a konverzációról és a bizalomról emelkedik Kónya Ákos református lelkész. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk, ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján. Quintus Horatius Flaccus költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején beszámolunk arról, hogy a kábítószerellenes világnap alkalmából szervezett programot a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság. Ezt követően a kazincbarcikai észszertelenül eseményre hívunk meg mindenkit Jaskó Judit rendőrfőhadnaggyal, végül pedig Berec András Kossuth-díjas énekessel, mesemondóval beszélgetünk. 23:05-től a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival, Szent Kristófról a csodálatos kenyérszaporításról és a Jézus szíve tiszteletről beszélget. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
A megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép jó estét kívánok minden kedves hallgatónak. Az elmúlt hónapokban, egészen pontosan szeptembertől kezdve, ezeken a hétfő estéken, amikor én voltam itt, akkor a Biblia és az erkölcs kapcsolatáról gondolkodtunk, beszélgettünk közösen, és ehhez egy vatikáni dokumentumot, a Biblia és erkölcs című kiadványt használtuk, vagy ennek a tartalmát, tanítását vettük végig, ami hát 2019-ben a Szent István Társulat kiadásában jelent meg a római dokumentumok sorozat részeként, és hát ez az írás volt segítségünkre ebben az elmúlt időszakban, és hát így a nyári szünet előtti utolsó adásban legalábbis velem azt gondoltam, hogy ezeket az elmúlt témákra tekintünk vissza, ezeket egy kicsit összefoglaljuk, nyilván nem az egészet, hiszen nagyon nagy nagyon bőséges ez az anyag, és hosszan lehetne erről beszélni, de talán a fő pontokat érdemes egy kicsit így összegezni ebben a mai adásban. És ahogy mondtam, ez a Biblia és Erkölcs című dokumentum volt a segítségünkre, és ezzel is, vagy ennek a részeit is újra megnézzük, legalábbis a legfontosabb részeket. És hát beszéltünk arról sokat, hogy a II. Vatikáni zsinat is foglalkozott már ezzel a kérdéssel, amikor az Optatum Totuis dokumentumban így fogalmaz, különös gondot kell fordítani az erkölcstan tökéletesítésére, melynek tudományos kifejtése jobban táplálkozik a szentírás tanításából. Világítsa meg a hívők hivatásának nagyszerűségét Krisztusban, és mutassa meg azt a kötelességüket, vagy kötelezettségüket, hogy szeretetből sokat tegyenek a világ életéért. És bár ugye arról is volt, hogy nem mindenki tölti a mindennapjait teológiai tanulmányokkal, és nem is kell lesz mindenkinek, de hogy ez a gondolat mindenki számára fontos lehet, aki nyitott szívvel és hívő akarattal keresi azt az utat, amely az emberségünkben Istennel való kapcsolatunk egyre közelebb visz a teljesség vagy a tökéletesség felé, és hát ezek az irányelvek, útmutatások pedig ott vannak a Szentírás lapjain, Isten kinyilatkoztatott igéjében, amelyen megszólítja az embert és várja a válaszunkat erre a meghívásra és megszólításra. És ott vannak ezek a fontos útjelzők az egész Szentírásban, különösen is persze az Új Szövetségben, Jézus evangéliumában, az életében, a tanításában, hiszen azt mondtuk, hogy ő a kinyilatkoztatás teljessége, és benne általa az Isten mindent elmond számunkra, ami az üdvösség felé haladva segít és vezet minket. És ezért is olyan fontos azt hangsúlyozni, hogy a mindennapi életünknek, vagy legalábbis rendszeresen része legyen a Szentírás olvasás, milyen fontos ez mindannyiunk számára, hogy nem egyszerűen egy ilyen jámborsági gyakorlat, vagy nem is csak egy ilyen információszerzős Jézus életéről, hanem találkozás az Istennel, az Isten kinyilatkoztatott élő igéjével, aminek ma is ereje van, ma is aktuális, ma is irányt mutat és segítséget jelent mindannyiunk számára. Hogyha nyitott szívvel, hogyha hívő is figyelmes értelemmel fogadjuk. És ha már említett, vagy sokat emlegetett Biblia és Erkölcs című dokumentum is így kezdődik az előszavában, ezt írja, a boldogságra való törekvés, vagyis egy teljességgel kielégítő élet utáni vágy mindig is az emberi szív mélyén gyökerezett. Ennek a vágynak a megvalósítása nagyrészt az egyén cselekedeteitől függ, amely összhangban lehet mások törekvéseivel, gyakran azonban összeütközésbe kerülhet velük. Felvetődik tehát a kérdés, hogy hogyan határozható meg a helyes cselekvés, amely az egyéneket, a közösségeket, összességében pedig a nemzeteket egy sikeres élet, más szóval a boldogság útjára vezeti. És a keresztény ember számára a Szentírás nem csak idézőjelbe a csak a kinyilatkoztatás forrása, hit alapja, hanem az erkölcs állandó igazodási pontja is. Mert a Bibliában találhatók azok a normák, amik a helyes cselekvésre és a teljes életre vonatkozó útmutatásokat jelentik. Ugyanakkor sokszor, főleg, hogyha utasításoktól és parancsokról hallunk, az emberben, mintha lenne egy ilyen ösztönös ellenállás vagy lázadás, és ez különösen is felerősödött a mai társadalomban, mert egy ilyen minden normát nélkülöző teljes boldogságra és korlátlan szabadságra törekvésben nyilvánul meg, de fontos az, hogy foglalkozni, hogy egyáltalán beszélhetünk egyáltalán teljes szabadságra. Azt hiszem, ez a kérdés egy külön témát vagy sorozatot is megérdemelne, tehát hogy létezhet-e közösség mindenféle szabályozás vagy korlátozás nélkül, és hát erre egyértelműen a válasz az, hogy nem, tehát minden közösségi létnek kellene, hogy legyenek szabályai, és hát a keresztény közösség az egyháza meghívott emberek számára ezeket a legfontosabb iránymutatásokat szentírás, a kinyilatkoztatás tartalmazza, amivel az elmúlt hónapokban is foglalkoztunk, és amit most egy kicsit így próbálunk majd összefoglalni egy rövid zenei szünet után. Tudjuk, ismerjük, hogy a Biblia számos erkölcsi szabályt, parancsot, törvényt magában foglal, megfogalmaz, és azt is érezzük, hogy ezeknek egy része, persze olyanokra gondolok, mint az Ószövetségben lévő szabályok, előírások, ami minden nap életünkre vonatkozóan nem teljesen relevánsak, vagy nem sokszor nyilván nem azok. Gondolok itt a különböző zsidó tisztálkodási erülés, stb. Tehát, hogy megvan ezeknek a hierarchiája. Azonban azt is fontos tudni, hogy a Bibliában lévő normák sohasem elszigetelten vagy önmagukban jelennek meg, mindig egy meghatározott élethelyzetbe vagy összefüggésbe illeszkednek. Hogy írja a Biblia és erkölcs is, azt mondhatjuk, hogy a bibliai antropológiában az Isten cselekedet elsődleges és alapvető. Ez a kegyelmének ajándékai és a vele való közösségre szóló meghívás megelőzi az emberi cselekvést. A normák összessége következmény, amelynek az a célja, hogy megmutassa az embernek, hogyan tudja megfelelően befogadni Isten ajándékát és azt szerint élni. És a bibliai felfogás szerint az ember nem mindentől és mindenkitől független lény. Egyrészt teremtmény, másrészt pedig kapcsolatokban él. Lényegi kapcsolatban az Istennel, többi emberrel, a közösséggel. Isten az embert saját képére teremtett. Az ember léte az első és alapvető ajándék, amelyet Istentől kapott. És hát ez a lét, ez közösségi lét. És amikor erkölcsi normákról beszélünk, azokat mindig a Bibliának ebben a látásmódjába kell beleilleszteni. És talán az Ószövetségből, ami a legfontosabb, talán kiemelni, vagy ha itt csak összefoglalóan, akkor nyilván a 10 parancsolat, ami egy alapvetően meghatározó, nem csak az Ószövetség, hanem az egész Szentírásra nézve, és hát a keresztény kultúrkörben is egyértelműen. És ugye a teremtés és annak erkölcsi vonzatai, tehát az Isten első és alapvető ajándéka az ember számára. De tovább megyünk, mert Isten kiválasztja Izrael népét, és szövetséget köt vele, hogy megmutassa az emberi cselekvés helyes útját. És most nem is vesszük végig az összes ilyen helyet a Szentírásból, ugye a szövetség, Noé, Ábrahám, mind-mind szövetségek, ami most számunkra leglényegesebb, ugye az egyiptomi szabadulás után Mózessel, ugye a sínai hegyen történt szövetségkötő is, ahogy azt mondtam is. Tehát a Mózes vezetése alatt álló nép tudatábra ébred annak, hogy mit is jelent az a név, amit Isten Mózesnek az égő csipkebokorban kinyilatkoztat, hogy vagyok, aki vagyok, ugye ez a Jahve név. A magyar fordítás nem is adja vissza pontosan azt az igeidőt, amit használ, nem egyszerűen van, hanem Isten népe körében van ilyen dinamikus, aktív jelenlétet jelent, vagyok, aki veletek, értetek vagyok. A szövetség tapasztalata, tehát a sínai hegyen alapozódik meg, és alapító történelmi eseményként jelenik meg. Teljesen Isten ajándék, egészen az ő kezdeményezésének a gyümölcse, Istent épp úgy kötelezi, ugye a kegyelem részéről, mint az embert a törvény részéről. És miután megköttetett szabadon választ vár az embertől, előbb olyan értelemben, hogy elfogadja, mint az élet útját, és csak azután, mint pontos szabálykövetést. És ennek a szövetségnek ugye meghatározó lenne ez a 10 parancsolat, amiről beszélünk. Két helyen is találkozunk vele az Ószövetségben, ennek a leírásában. Most ezt nem részletezzük egészen. És a negyedik pontban megint az erkölcs és Bibliára hivatkozok, így fogalmaz, az erkölcs anélkül, hogy másodlagos lenne második. Első és alapvető az Isten kezdeményezése, ami teológiailag az adomány szóval fejezünk ki. Bibliai távlatban az erkölcs, az élet, az értelem és a szabad akarat előzetes adományozásában gyökerezik, sőt, mi több, az embernek az Istennel való kiváltságos, bizalmas viszonyának tisztán ingyenes felajánlásában. Az erkölcs tehát elsősorban nem az ember válasz, hanem Isten tervének a feltárulása és Isten adománya. Az erkölcs Isten megtapasztalásából származik, pontosabban abból a tapasztalatból, amelyhez Isten tisztán ingyenes adománya révén juttatja el az embert. Ennél fogva maga a törvény, a szövetség folyamatának szerves része Isten adománya. Elsősorban nem jogi fogalom, amely viselkedésre és magatartásra összpontosít, hanem teológiai fogalom, amelyet maga a Biblia ad vissza legjobban az út szóval. Út, amelyet felkínálnak. A dokumentumon kinyilatkoztatott erkölcsről beszél, és bár első hallás ez nagyon hivatalos és szigorú, mégis úgy mutatja az be, mint Isten ajándékát és az ember válaszát. Ott van az isteni kezdeményezés, és ott van az emberi feladat. És ott van még egy nagyon fontos tényező ezen az úton, mert ez mindig egy út, egy folyamat, folyamatos fejlődés, növekedés, ahogy azt az egész Ószövetségben, vagy az Újszövetségben is látjuk, tehát egy út, egy folyamat, ami Krisztus felé tart. És annak tényezőként ott van Isten ajándékaként megbocsátás azok számára, akik ezen az úton elindulnak, de időnként elbotlanak. Tehát a 10 parancsolat, amit annak idején próbáltunk többféleképpen is megfogalmazni, megközelíteni, nem mint tiltást, hanem egy ilyen érték és jogi oldalról is vizsgáltuk ezt a kérdést, és hogy az érték terminológia szintjén megfogalmazva, tíz parancsolat szabályaiból a következő listát állíthatjuk össze, mondjuk így: az abszolútum, a vallásos tisztelet, az idő, a család, az élet, a férfi és a nő házasságának stabilitás, az önmagunkkal való rendelkezés szabadsága, a becsület, a házastárs, a másik emberrel kapcsolatban, a házastárs az anyagi tulajdonhoz való viszony tekintetében. Tehát a felsorolt értékek mindegyik egy programot nyit meg, amely azaz egy soha be nem fejezett erkölcsi művet kínál. Az igékkel bevezetett következő kijelentések azt a dinamikát szemléltetik, amelyet a fenti értékek keresése idéz elő. És hogyha megnézzük, megpróbáljuk ugye itt a tíz parancsolattal összehasonlítani, akkor talán így a tíz pontot így lehetne összefoglalni, hogy ugye három, az első három ugye az Istennel való kapcsolatot érinti, ugye a vallásos tisztelettel hódolni az Istennek, az abszolútumnak, tisztelni Isten jelenlétét és küldetését a világban, ugye, amit a név jelképez vagy szimbolizál, és értékelni ugye a szent idő dimenzióját, hogy uradat Istenet tisztel, az Úrnapját szenteld meg, hogy Isten nevét hiába neved. Aztán ott van az emberek egymás közötti kapcsolatát érintő értékek. Ugye tisztelni a családot, elősegíteni az élethez való jogot, vagy védeni az életnek a jogát. Megőrizni a férfi és a nő alkotta a házasság egységét. Védelmezni minden ember jogát, arra, hogy mindenkit tiszteletben tartsa szabadságát és a méltóságát. Őrizni mások becsületét, tiszteletet mutatni a személy iránt, ugye ház, család, vállalkozás, bármi, és meghagyni a másik ember anyagi tulajdonát. Tehát így lehetne a tíz parancsolat tíz pontban is összefoglalni, hogyha értékek mentén haladunk, és azokat az értékeket szeretnénk kiemelni, amik ezek a parancsolatok védelmeznek. És talán így már sokkal pozitívabb, hogyha nem tiltóként vagy parancsolóként van megfogalmazva, hanem rámutatunk arra, hogy tulajdonképpen mi az, amit védeni akarnak, akár a saját életünkben, akár a másik ember életében. Tehát a tíz parancsolatban található alapértékekre építve az erkölcs teológia, és hát ebből származó katekézis, és a mai ember számára az egyensúly ideáját nyújthatja, mert egyrészt soha nem részesíti előnyben a jogokat a kötelesség rovására, vagy fordítva, másrészt pedig elkerüli egy tisztelni ilyen világi etika veszélyt, amely nem veszi figyelembe az ember Istennel való kapcsolatát. És hát az Új Szövetségben ez tovább folytatódik. Ugye az Ószövetséget vizsgálva azt láthatjuk, hogy meghatározó élmény ugye a szövetség, az Isten és a választott nép között, és ennek a szövetségnek a lényege az elköteleződés, amiben Isten mint egy útjelzőként, vagy legfőbb irányvonalként adja a tíz szót, a tíz parancsolatot, legfőbb értékek védelmével, legfontosabb jogok biztosítására. Az Új Szövetség könyveiben kevesebb alkalommal találkozunk a szövetség kifejezéssel, 33 helyen fordul elő, ugye ebből 6 alkalommal az Új Szövetség megjelölésével, ami az Istent Izrael népével és az egész emberiséggel összekötő viszonyt illeti. Az Új Szövetségben a legalapvetőbb ugye Krisztus személye, az ő tettei és az ő sorsát is beleértve. És hát azt is megvizsgáltuk, vagy azzal is foglalkoztunk, hogy az Új Szövetség legfőbb irataiban hogyan mutatkozik meg az Isten által fiában, Jézus Krisztusban adott ajándék, és melyek azok az irányok, amelyek ebből az erkölcsi életre következtetnek, vagy következő, vagy vonatkoznak. Vagyis Jézus személye, élete, cselekedetei, az emberekkel való kapcsolata, a kinyilatkoztatás teljessége, benne és általa Isten mindent elmond, amit az embernek tudnia kell. A János evangéliumában, ugye a 14. fejezetben olvassuk ezeket a sorokat, ugye Fülöp kéri: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég lesz nekünk. Már olyan régóta veletek vagyok, felelte Jézus, és nem ismersz, Fülöp, aki engem látott, az atyát is látta. Hogyan mondhatod, hát mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az atyában vagyok, és az atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbe vittem, sőt, még nagyobbakat is végbe visz, mert az Atyához megyek, és amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőjön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek. És hogy Jézus, amit mondtam, a kinyilatkoztatás teljesség, és gyakorlatilag benne ugye az Atya cselekszik, és ez nagyon másik téma, ami megint egy külön műsort is megérne, ugye ez az Isten kép, hogy Jézus megismerés által hogyan ismerjük meg egyre inkább az Istent. Rövid zenei szünet után majd ezzel megyünk tovább.
Kied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent nevet. Kied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent nevet.
Jézus tanításának egyik fő témája szinoptikusoknál Isten uralma, vagyis Isten ország, amit tulajdonképpen úgy foghatunk fel, mint Isten mindenütt való jelenlétét, aki azért jött, hogy legyőzze a rosszat, és hogy átalakítsa a világot. Isten országa ingyenes ajándék, ami felfedezésre vár, hogy Jézus hasonlatokkal is érzékelteti, mint egy mezőn elrejtett kincs, vagy egy nagyértékű igazgyöngy, amit meg kell szerezni. Ugye ezt írja Máté evangélium a 15. fejezetében. Mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amilyet csak volt, és megvette a szántóföldet. Mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyet csak volt, és megvette. És ha már sokszor idézett biblikus dokumentum a következőt mondja Isten országáról. Jézus bizonyos szavai és példabeszédei úgy írják le az Isten uralmát, mint egy jövőben bekövetkező, még nem megvalósult eseményt. Ez bizonyítja az Úr imádságának második kérése, jöjjön el a te országod. És ugyanígy Márk evangéliumában is kulcsszöveg, amely úgy írja le Isten uralmát, mint amely közel van, vagy éppen közeledik, de nem úgy, mint jelenben létezőt. A boldogságok az áldás ígéretével és jövőre vonatkozó indoklásukkal ugyancsak eljövendő eseményt mutatják be Isten uralmát. Találkozunk ugyanakkor olyan kijelentésekkel is, amelyek Isten uralmáról, mint egyfajta jelenben lévő realitásról beszélnek. Ugye Máténál és Lukásnál egyaránt megtalálható kulcsfontosságú állítás kapcsolatot teremt az Isten uralmának tapasztalata és a Jézus által végbevitt gyógyítás és ördögűzések között. De ha én az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, biztosan elérkezett hozzátok az Isten országa. Lukács 17-ben olvasható ismert kijelentés, az Isten országa nem jön el szembetűnő módon, nem fogják mondani, íme itt van vagy amott, mert az Isten országa köztetek van. Szintén ezt hangsúlyozza, hogy Isten uralma jelenben van, és váratlanul bukkan fel. Ennek a dinamikának jelentős hatása van a keresztény erkölcsre. Az Isten uralmának jövőre vonatkozó valósága túllépi, és egyszer s mind meghatározza a jelent. Az emberiség Istennel való igazi és végső sorsa jövőbeni tapasztalat marad. Isten uralma csak akkor jön el, amikor legyőzzük a rosszat, amikor helyreállítják az igazságot, és amikor egészen megvalósul az emberek mély vágy az élet és a béke után. A jövőnek a körvonalai, amely felfedi az Isten akaratának az emberiségre vonatkozó végső célját, segítenek annak eldöntésében, hogy milyen legyen az emberi élet a jelenben. Az Isten akaratával egyező értékek és erények teljesen az eljövendő Isten országában nyilvánulnak meg. De nekünk lehetőség szerint most kell őket megvalósítani, figyelembe véve a jelen élet körülményeit, amelyre rányomja bélyegét a bűn és a tökéletlen állapotunk. Erre tanít az aratásról és a hálóról szóló példabeszéd is. S ez felel meg a keresztény élet és etika lényege szerint eszkatológikus dimenziójának. Vagyis Isten uralma nem úgy jön el, mint ahogy azt az emberi világban uralkodók esetében megszoktuk. Isten uralmát csak úgy fedezhetjük fel, hogyha figyelmünket Jézusra és az ő küldetésére irányítjuk, és azokat az erényeket gyakoroljuk, amelyekre saját maga adott példát a földi élete és szolgálata idején. Amikor Jézus megkezdi nyilvános működését és hirdeti az evangéliumot, azt mondja, betelt az idő és elközelgett az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. És úgy hirdeti Isten országának közelségét, hogy hallgatóiban felébreszti a figyelmet, a befogadást, a hitet és a megértést. Vagyis a mentalitás megváltoztatására új gondolkodásmód, és az Isten ország által meghatározott látásmódra van szükség ahhoz, hogy tudatos hittel és teljes valóságában tudjuk felismerni az Isten országát, vagy az Isten uralmát a saját életünkben, a kapcsolatainkban, a helyzeteinkben, a körülményeinkben, a cselekedeteinkben. Ugyanakkor nagyon fontos mozzanat az is, hogy Jézus mint vezető jelenik meg az evangéliumban, és ezt látjuk a tanítványok meghívásánál, és hogy kövessetek engem, jöjjetek utánam. És Jézus olyan vezetőként jelenik meg, aki ismeri a célt, az oda vezető utat, ugye azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Akiket pedig meghív, azoknak nem egyszerűen egy szabályrendszert akar adni, akiket meghív, azoknak a vele való életközösséget ajánlja. És ez az út nem egy kívülről a tanítványokra kényszerített erkölcsi szabályrendszer. Ez maga a Jézussal való közösség. Jézus maga is ezt az utat jár, és akiket követésre hív, aki elfogadja ezt a követésre szóló meghívást, azoktól azt kéri, hogy kövessék az ő példáját. És igazából ebben az életközösségben tudjuk megismerni Jézust. Hogy, és nem tudjuk hangsúlyozni azt, hogy a személyes kapcsolat az, amiben Jézus megismerhető. Legyen az a szentírás olvasása, a szentségek vétele, az élő ima élet. Tehát, hogy ebben a közösségben ismerhető meg Jézus életvitele, és ebben a közösségben vezet a lélek is. És a meghívás mindenkinek szól. Hogyha az evangéliumokat olvasjuk, ott is azt látjuk, hogy Jézus mindenkit megszólít, meghív. Legyen az vámos, vagy szamaritánus, bűnös asszony, vagy farizeus, a meghívás a lehetőség mindenki. Az embernek pedig válaszolnia kell erre a meghívásra. Sokszor idéztem az elmúlt hónapokban Pap Miklós atyáját is, vagy az ő könyvét, az életvezetés etikáját, és ebben a könyvben található a következő fejezet cím is, hogy az életvezetés, mint a Krisztus élet sorsába való helyezkedés. És ezzel kapcsolatban írja a következőt: Isten hűségének csúcs kinyilatkoztatása Krisztus személyében valósul meg. Krisztus elbűvöltséggel tölti el az embert. Keresztény nem egyszerűen élni akar, döntéseket hozni és szabályokat betartani. Még csak nem is egyszerűen az önmaga szerinti önmagát akarja megvalósítani. Keresztény attól Krisztiánus, hogy Krisztust akarja követni. Az életvezetés egésze előbb beágyazott az elbűvölt Krisztus eseményben. Isten emberré lesz, magára veszi a teljes emberlétet, hogy aztán mi vegyük magunkra ezt a megváltott emberlétet. Az unió hipostatika dogmája megmutatja Isten útját az emberhez, de egyben megmutatja az ember útját az Istenhez, a teljességhez. Keresztény vallja, az embernek Krisztus eseményben lett feltárva az emberlét teljessége. Ahogy a II. Vatikáni zsinat teológiája mondja, az ember misztériuma csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán. Krisztus, az Atya és az ő szeretet misztériumának kinyilatkoztatásában teljesen föltárja az embert az embernek, és megmutatja magasztos hivatását. Az Isten uralmának, illetve tanítványi meghívásnak hangsúlyozása mellett egy másik meghatározó része az evangéliumnak a boldogságmondások tanítása, mint kiemelt magatartásformák Jézus tanításában. Egy sor erénnyel, alapvető magatartásformával találkozunk bennük. Ugye Máténál és Lukácsnál is találkozunk vele, ami ugye beépül ugye a hegyi beszédnek fontos része, boldogságmondások, amit tulajdonképpen Máténál Jézusnak egy ilyen programbeszédként jelenik meg, ami összefoglalja az ő egész tanítását. Egy rövid szünet után ezzel folytatjuk.
Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általa élek én, nyugalmam két vezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általa élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Szárnyaival betakar, tollainak árnyéka vét, az ő hűsége pajzs is vért, nem fenyeget az éjjeli rém. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Szárnyaival betakar, tollainak árnyék a vét, az ő hűsége pajzs is vét, nem fenyeget az éjjeli rém. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élek
kegyelme áron ránk, kegyelme járjon át. Gyönge szívekben ő az éltető erő, általa élek én, hozalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él.
Máté evangéliumában hegyi beszéd egy ilyen csúcs tanításként jelenik meg, és sokat idézett Pap Miklós atya írja ezt a hegyi beszédről egyébként. Krisztus csúcs tanítása. A hegyi beszéd nem egy felfokozott morál, nem többre hív az ószövetségi 10 parancsolatnál, hanem az igazi életvezetést teszi lehetővé. Nem véletlenül kezdődik a boldogság mondásokkal. A boldogok már Istentől boldogok, már Istenbe helyezkednek, és tudnak másként viselkedni. A hegyi beszéd nem egyszerűen morális felhívás, hogy legyünk nagyon jók, hanem felszabadítás, az alap felragyogása. Aki közel van az Istenhez, azt elbűvöli, és az ember már nem is akar és nem is tud istentelenül élni. Például, aki csak egy kicsit is közel van Istenhez, képtelen káromkodni. Tud bosszankodni, cifrát is tud mondani, de káromolni az Istent azt nem. És minél közelebb kerül az ember Istenhez, egyre nő azon bűnök száma, amit már képtelen elkövetni. A jó magától írtja ki a salakot bennünk. Jóságossá elbűvöltségből leszünk, ami persze azért majd megköveteli az okos életvezetést és az aszketikus erőfeszítést is, írja Pap Miklós atya. És ugye így kezdődik a Máté evangéliumában, a tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Máté ezzel a nagy beszéd kompozícióval Jézust úgy mutatja be, mint új Mózest. A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Jézus leül. Ugye ez a tanító magatartása, tanító teljhatalmának a kifejezése, ugye az ő katedrája a hegy. És Jézus nagyon bátran nyúl a zsidó törvény legszentebb tanítása, ez ugye a Tóra szövegeit veszi el, és első hallása vagy olvasása, mintha felülírná azokat, de ha figyelmesen olvasjuk, akkor ezt fogjuk látni, hogy nem így van, hogy ezt, és ezt ő maga is elmondja. De ami nagyon fontos ebben a részben, hogy a Jézus tanítása Mózes tanításával, a Tóra tanításával van párhuzamban, és nem egyszerűen csak párhuzamban, mert hogy felül is múlja, nem felülírja, hanem felül múlja azokat. Nem átértelmezi, nem újra fogalmazza, hanem minőségileg magasabb szintre emeli, ugye lényeget akarja megmutatni. És ugye itt ezek az antitézisek, ugye Jézus-Mózes párhuzamban, ugye így kezdve, hogy ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt, vagy a prófétákat, nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, még ég és föld el nem múlik, egy ibetű vagy egy vesszőcske sem vészel a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl a legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában. Ezért mondom nektek, ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országában. És Jézus nem megszüntetni akarja a törvényt, hanem tökéletessé tenni. Ugye a Mózes Tóra viszonyát a Messiás Tórához ugye antitézisekben mutatja, hogy a régieknek azt mondták, én pedig azt mondom nektek. És Jézus olyan rendelkezőként jelenik meg, amit a törvény egyetlen tanítója sem engedhetett meg magának. Ezért érzi azt a tömeg, ugye Máténál az eredeti, mert azt írja, hogy a tömeg megijedt attól, hogy Jézus tanított, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van. És Jézus nem újabb törvényeket vezet be, hanem egy minőségi felülmúlást vár. Ugye a szív belső magatartását akarja átalakítani, a szemléletmódot, a mentalitást akarja formálni. Ezt látjuk, hogyha végignézzük tételesen ugye ezeket a mondásokat, hogy a régieknek azt mondták, ne ölj, aki öl, az méltozít, és ugye azt mondja, én pedig azt mondom nektek, hogy aki szívében, aki azt mondja fele barátjának, hogy te bolond, hogyha haragott, az már ugye méltozít, illetve mert hogy nem egyszerűen egy tüneti kezelést akar, hanem a szívnek a mentalitását akarja megváltoztatni. Ugye a történeteknek a közepén mindig ott van az emberi szívnek a kérdés. A szív, ami a Szentírás értelmezésben az embernek a központja. Hogy egyszerűen antropológiai és teológiai kérdés is. A bibliai fogalom. Tehát nem az emberi szervről van szó, ami ugye a vérpumpája, bár ugye ez kétségtelen kapcsolódás a teológiai értelmezéshez is, hiszen az, hogyha a szív nem működik, akkor megszűnik az élet. Tehát ha a szív, mint bibliai fogalom nem jól működik, akkor megszűnik az a fajta élet, amit az Isten kínál fel az embernek a kinyilatkoztatásban. Szív az ember középpontja. Minden vágya, motivációja, mindaz, ami az emberrel történik, ott lokalizálódik a szívben. És ismerős ez a fogalom, hogy a szívből fakadó cselekedetek. A szív az ember középpontjának a gyöker, az Istennel való találkozásai, az imának a központja. Hogy boldogok a tiszta szívűek. És Jézus ezekkel a mondásokat tulajdonképpen egészen idáig akar visszamenni, a gyökerekig, oda, ahol az érzések, a gondolatok, a vágyak, a törekvések keletkeznek. És hogyha ez tiszta, ahogy tisztul, úgy tud megvalósulni az ember életében, cselekedeteiben, az emberi közösségi kapcsolataiban, mindaz, amit Jézus a hegyi beszédben, a boldogságmondásokban, az antitézisekben, a programbeszédben meghirdet. Amit eszményként, követendő példaként állít elénk. Nem felületi kezelést akar, ahogy mondtam, nem egyszerűen azt akarja, hogy parancsokat kövessünk, vagy előírásoknak feleljünk meg, valahogy ugye akár vértizzadva, hogy kipipáljuk, hanem hogy a mentalitást, a gondolkodást akarja átalakítani. És itt megint hadd ismételjem, vagy idézzem Pap Miklós atyától a hegyi beszéd iránymutatásaival kapcsolatban. Ugye a hegyi beszéd nem egyszerűen morális felés, hogy legyünk jó, nagyon jók, hanem felszabadítás, az alap felragyogása. Aki közel van Istenhez, ezt elbűvel, és az ember már nem is akar és nem is tud istentelenül élni. Tehát jóságossá elbűvöltségből leszünk, ami persze megköveteli ugye az okos életvezetést és az aszkézist, vagy az aszketikus erőfeszítést is a részünkről. És természetesen ez a fajta életvezetés Krisztus követés jellegéből fakadóan nem lehet magánügy. Sem arról van szó, hogy a hitünket, vagy a meggyőződésünket rákényszerítjük-e másokra, vagy sem. Hanem arról, hogy a személyes Isten kapcsolatunk, az így megélt hitünk, hogyan jelenik meg a mindennapokban, hogy hogyan válik kézzel foghatóvá cselekedeteinkben, az emberi közösségi kapcsolatainkban, mert óhatatlanul, sőt, törvényszerű, hogy ott megjelenjen. Hogyha nem jelenik meg, akkor egy önmagába zárkózó történet marad, kizárólagos, és az a szeretet, amit Krisztus hirdet, az nem zárkózik önmagába, sőt, az sokkal inkább nyitottá tesz, befogadóvá tesz, és a másikra irányul. Hát ennek a krisztusi szeretetnek, szeretett történetnek ez a jellemző tulajdonsága. Tehát az új szövetségben, ugye Jézus tanításában, az ilyen formában jelenik meg, vagy itt a legkonkrétabb formában így olvashatunk róla, de az elmúlt adások alkalmával például azt is megnéztük, hogy mindez hogyan jelenik meg ugye Szent Pál apostolnak a leveleiben. Ugye az új szövetségi iratoknak egy jelentős részét Szent Pál levelei teszik ki, amiben ugyancsak ugye az erkölcsi életvezetésre vonatkozóan fontos iránymutatások vannak. És ugye az ő levelei a korai keresztény közösségnek, rómaiaknak, korintusiaknak írt teológiai útmutatások és gyakorlati intelmek is. Ugye nagyjából ugye Krisztus után 50-66 között keletkeztek ezek az iratok, ugye a keresztre feszített és feltámadt Krisztus hirdetésére, valamint a keresztény életvitelre összpontosítanak, melyek ugye az apostolok cselekedeteit követik ugye a szentírási kánonba. És Szent Pál az írásaiban hangsúlyozza azt a tényt, hogy az erkölcsös cselekedetek minden hívő esetében Isten kegyelmének a következménye, amelyek igazzá és álhatatossá tesznek. Mivel Isten megbocsátott az embernek, és igazzá tette, jó indulattal fogadja ugye az erkölcsös tetteit, melyek a benne működő üdvösségről tanúskodnak. Isten szeretetének tapasztalata
úgy jelenik meg ezekben az írások, mint az erkölcsös cselekvés alapja. Tehát megint nem egy kívülről rá kényszerített szabálykövetés, hanem egy bensőséges tapasztalatból fakadó következmény. Biblia és erkölcs című dokumentum ezt írja. Keresztény erkölcs nem külső normából származik, hanem Isten mindenki iránt megmutatkozó szeretetének tapasztalatából. Leveleiben Pál erre a tapasztalatra emlékeztet, hogy megértsük és elfogadjuk buzdításait. Tanácsait és biztatásait a Krisztusban és a lélekben megélt tapasztalatra alapozza, anélkül, hogy kívülről bármit is az emberre erőltetne. Ha a hívők engedik, hogy a lélek világosítsa meg és vezesse őket, és amennyiben a buzdítások és tanácsok csak azt követelik tőlük, hogy ne felejtsék el a kapott szeretetet és megbocsátást, akkor már megtapasztalták Isten irgalmasságát Krisztusban, egyek Krisztussal és megkapták lelkét. Következőképpen fogalmazhatjuk meg Pál bátorításait vezérlő elvet: minél inkább a lélek vezeti a híveket, annál kevésbé szükségesek a magatartásra vonatkozó előírások. Az apostol eljárásának módját megerősíti egy tény: leveleit nem erkölcsi buzdítással kezdi, és nem azonnal válaszol a címzett kérdéseire. A szövegben mindig hagy egy kis távolságot a felvetett problémák és a ráadott válaszok között. Nagy vonalakban megismétli evangéliumát, és közben rámutat, hogyan kell az címzettjeinek sajátos módon értelmezniük. Lassacskán aztán megfogalmazza tanácsait a különböző problémákkal küszködő egyház számára. Hívő ember cselekedeteinek alapja Szent Pál tanításában, tehát a Krisztussal való kapcsolat. És Pál szerint az erkölcsös cselekedeteket nem egy antropológiai koncepció, azaz nem az emberről és méltóságról való bizonyos elgondolás határozza meg, hanem a Krisztussal való kapcsolat. Ha Isten az embert egyedüli hite által teszi igazzá, dörvény cselekedetei nélkül, ezt nem azért teszi, hogy továbbra is bűnben éljünk, mert mi, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan éljünk továbbra is benne, hogy a római levélben olvassuk. Mert pedig a bűnnek való halál Krisztussal való halált jelenti, és itt fogalmazódik meg először, hogy a hívők erkölcsös magatartásának krisztológiai alapja. És ezért olyan fontos, hogy a hívők által bejárt út valamiképpen hasonlítson Krisztuséhoz. Más szóval az erkölcsös viselkedés elvei inkább a Krisztussal való kapcsolatból származnak. Aki meghalt a bűnnek, s minket is arra ösztönöz, hogy ugyanezt tegyük. Az erkölcsös cselekvés közvetlen a Krisztussal való egységben, és a lélek bennünk lakásán alapszik, lélekből jön, és annak kifejeződése. Tehát nem egy külső normák irányítják, hanem intenzív kapcsolatból származik, amely a lélekben Krisztushoz és Istenhez kapcsolja hívőket. És hát Ószövetség, Új Szövetség, 10 parancsolat, hegyi beszéd, 8 boldogság, Szent Pálnak a tanítása, tehát úgy nagyon sok témát érintettünk ugye az elmúlt hónapokban ennek a dokumentumnak a feldolgozásával kapcsolatban. Ugye volt szó az eukarisztia és az erkölcsös élet és az eukarisztia kapcsolatáról, legutóbb ugye pünkösd ünnepéhez kapcsolódóan volt szó arról, hogy a Szent Léleknek a kiáradás, az irányítás és ugye az erkölcsös életnek a kapcsolata, amit ugye itt Szent Pál is idéz. Tehát nagyon sok témával foglalkoztunk, mert a mai adásban inkább csak így próbáltam egy kicsit egy ilyen nagyobb kontextusba helyezni, vagy összefoglalni, ami biztos, hogy az egyháznak, a keresztény közösségnek és abban a keresztény embernek mindig küldetése van a világban. Azért, hogy a világ higgyen, és ez a hit tulajdonképpen a szeretet gyakorlatából születik. Arról ismerem titeket, hogy szeretettel vagytok egymásent, hogy az életünkön keresztül, ugye, hogy tudjuk. Éppen ugye a tegnapi, vasárnapi evangélium, ugye, amikor Jézus elküldi a tanítványait, akkor nem azt mondja nekik, hogy úgy kezdjétek el, hogy katekézist, meg bibliaórát, meg nem tudom miket tartotok, meg ilyen teológiai igazságot súlykoltok, hanem hogy menjetek, gyógyítsátok a betegeket, támasszátok fel aludtakat, üzítek ki a gonosz lelkeket. Hát mondjuk így, hogy a mindennapi problémákban legyetek ott is, legyetek jelen, legyetek empatikusak és együttérzőek, hogy hallgassátok meg, hogy mondjátok el, hogy bátorítsátok. Tehát, hogy alapvetően ez a fajta tapasztalat, ami a kiinduló pont. És aztán persze nyilván nagyon fontos az, hogy ismerjük a hitünknek a tanításait is. Tehát a tanítványi lét egy folyamat, egy növekedés, ugye, hogy lábam a Jézus nyomába igazítom. Mester mögött haladni, hogy vele haladni. És hát, hogy érezzük, tapasztaljuk, hogy ez nem egyik napról a másikra megy. De hogy nem is vagyunk magunkra hagyva ebben a feladatban, hiszen egyrészt ugye itt van nekünk a kinyilatkoztatásnak a teljesség a Szentírásban, másrészt pedig ugye ő mondja azt, hogy íme én veletek vagyok a minden nap a világ végéig. Tehát ebben a feladatban, ebben a küldetésben nem vagyunk egyszerűen saját erőnkre vagy képességeinkre hagyva, hanem ő az, aki velünk van, ő az, aki előttünk halad, aki erősít, aki bátorít, hogy valóban ilyen tanúságtevő, meg hiteles keresztény életet élhessünk. Köszönöm a figyelmet!
A megértés hullámhosszán Bakos Tamás atya műsorát hallották.